Megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A gyülekezeti alkalmunkat tovább folytatjuk a 63-as énekünkkel. A 63-as énekünk mind a négy versét énekeljünk. Jöjjetek az igekért. Ezékiel könyve 34. fejezetéből olvasom. Én legeltettem juhaimat, és én keresek neki pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok. Úgy legeltettem őket, ahogy kell. Megkérem, aki teheti, boruljunk le Isten színe előtt, és együttesen imádkozzunk. Mennyi atyánk, megköszönjük neked, hogy elhoztad ezt a szombatot, amit félretettél azért, hogy te megszenteld, és vele együtt minket is megszenteljél. Hogy szentek legyünk, neked félretettek, és te örömödet lejjed bennünk. Köszönjük, hogy a mennyel együtt dicsérhetünk téged. Köszönjük, hogy te annyi áldást adtál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk az ige mondását, hogy te vagy a mi pásztorunk, aki legeltetsz bennünket úgy, ahogy szükséges számunkra. Köszönjük, hogy az erőtelent te felemelted. Köszönjük, hogy a sebeket bekötözted. Köszönjük, Istenünk, hogy az elveszettet te visszaterelgeted te hozzád. És köszönjük, hogy te az erősre is, és a kövére is figyelsz, és mindenkinek pásztora vagy. Köszönjük, Istenünk, hogy te azt akarod, hogy soha ne felejtsük el, amit az ige kér, hogy téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeressük, és embertársainkat, mint magunkat. Köszönjük, hogy erre is adtál alkalmat az elmúlt héten. És köszönjük, hogy ezen a szombaton most a gyülekezettel együtt imádhattunk és dicsőíthettünk téged. Köszönjük, hogy nekünk adtad az imádkozás szolgálatát is, és ezért imádkozunk országunk és vezetőiért. Te látod, Istenünk, milyen nehéz időket élünk, mennyire teljesednek a te a proféciák, amiket nekünk adtál. Kérünk, segíts, hogy imában hordozzuk őket, hogy jó döntéseket hozzanak, és te áld meg az ő erőfeszítéseiket a jó mellett. És te a te szent lelkeddel irányítsad az ő gondolataikat, hogy míg tart a kegyelem idő, még sokan megtérjenek te hozzád. Imádkozunk Balassa gyarmati gyülekezetért, Ömböli Krisztián lelkész testvérért, valamint Horváth Péter detkincstárnokért. Imádkozunk a Berettyóújfalu és a Beszterec, Farkas Attila és Kerékgyártó János testvérekért, valamint nyugdíjas munkatársak közül Csókási Pálért. Imádkozunk Istenünk, hogy te áld meg ezeket a neveket, gyülekezeteket. Imádkozunk, hogy a gyülekezetek fény és világosság legyenek ott, ahol vannak, és hogy tudjanak nyitottak lenni, ne csak az ajtójuk, a gyülekezet ajtai, hanem szívük is legyen nyitott, befogadni azokat, akik vágyakoznak a te igazságod és a te kegyelmed után. Imádkozunk Istenünk gyülekezetünkből Ermand Jenőért, imádkozunk, hogy te adj neki egészséget, hogy még tudjon téged szolgálni a családjában, a gyülekezetben. És te áld meg őt, hogy érezze azt, hogy te minden percében vele vagy, és erősíted őt. Most imádkozunk Gyűrűs István lelkész testvérért. Köszönjük, hogy elhoztad közénk. Köszönjük, hogy neked üzeneted van általa. Add, hogy nyitott szívvel és gyermeki bizalommal tudjuk fogadni az ő általa elhangzott igét, mint a tőled valót. Köszönjük, hogy így megáldasz bennünket, és megsegítesz bennünket. Adod a te szent lelkedet szíveinkbe, mert ezt kérjük és erre vágyunk. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
A mai adakozásunk célja a helyi gyülekezet. 1 Sámuel 1:10-ben ezt írja az ige. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Sámuel első könyve első fejezetében olvassuk Anna történetét, annak az asszonynak a történetét, aki nagyon szeretett volna egy saját gyermeket. Ahogy az évek teltek, a lehetőségek egyre halványabbak lettek. Riválisa Pennina folyamatosan bosszantotta meddősége miatt. Csükesztő körülményei és lelki gyötrelmei közepette sem adta fel hitét, hanem imában Istenhez fordult. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Az Úr képes volt az eseményeket megfordítani azzal, hogy megadta neki mindazt, amit tőle kért. Anna viszont visszaadta a gyermeket az Úrnak, ahogy megfogadta. Anna hűsége bizonyság számunkra, a kiválóság és a hűség nagyszerű öröksége. Felhívás. Amint visszaadjuk az Úr tizedét és szabad akaratból adakozunk, ne azt adjuk, ami számunkra értéktelen, úgy, mint egy kényelmes tized vagy ajándék, hanem adjuk az igazi áldozat ajándékait. Ne csak pénzérméket adjunk az Úrnak, hanem az egész életünket. Imánk legyen ez. Mennyei Atyán, köszönjük azt, hogy te egy ima meghallgató és imákra válaszoló Isten vagy. Segíts hűségesen visszaadni azt, amit kértél, és segíts jó szívvel adni abból, amit nekünk adtál. Amen.
Amen.
A tizedeinket és a hála adományainkat gyűjtjük egybe.
Menjetek be kapu én háladással, tornácaimat.
igét az 57. Zsoltárból olvasok 7-től 12-ig. Kész az én szívem, ó Istenem, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. Serkenj fel, én dicsőségem, serkenj fel, te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt. Hálát adok nékem, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között. Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Hálatelt szívvel köszönjük meg mindenható Istenünk, hogy vigyáztál ránk, és egész héten kegyelmednek kísértél bennünket. Köszönjük, hogy megadtad mindazt, amire szükségünk volt. És köszönjük neked, hogy indítottad lelkünket, hogy visszaadjunk neked abból. Itt vannak a mi adományaink, atyánk. Szívből hoztuk, és arra kérünk, hogy kísérd útján, hogy ott tömje be azt a szükséget, ahol épp luk van, és hogy eljusson az az áldás oda, ahol még téged nem ismernek. És köszönjük neked, hogy az otthon maradottakat is te őrzöd. Adj nekünk bölcsességet, hogy a lélek általi akarat szerint éljük meg a mindennapjainkat. Ne tékozoljuk nélküled az életünket, hanem tudjuk odaszánni javunkat, énünket és minden időnket, hogy megdicsőítessük a te szent és nagy neved. Jézus nevében köszönjük, hogy többet is teszel, mint gyengeimánk. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk körünkben, kedves Gyűrűs István lelkésztestvér. Az Úr legyen veled, és most gyerektörténetet fognak hallgatni a gyerekek, és utána pedig a prédikáció fog elhangzani.
Remélem, ezzel nem fosztottam meg azt, aki mondta volna a gyerektörténetet. A gyerektörténet, ez egy valódi dolog, amit szeretnék elmondani. Azért mielőtt rátérnék a történetre, hadd kérdezem meg a fiatalokat, hogy szerettek-e olvasni. Úgy beszéljetek, könyvtárba vagytok, hogy szintén-e mondani. Ugye a mai fiatalok annyira nem szerettek olvasni, tisztelet a kivételnek, de ezzel kapcsolatban azért hadd mondjak el egy történetet és egy kis inspirációt. Most nemrég itthon volt a Panninak az unokahúga, ugye Panninét ismeritek, ő már járt itt, és neki van egy kislánya, aki még nem jár iskolába. És hát elmentünk meglátogatni őket, és hát a kislány épp aludt, mert ugye az idő eltolódás miatt szüksége volt egy kis alvásra, mert Amerikából jöttek, és hát mikor előkerült, ugye egy idő után föloldódott, és azt mondta az édesanyja, hogy megmutatod a paninéniéknek a Bibliádat. Az azt mondja, meg felment a kislány, és jött, és hozott egy görög nyelvű Bibliát. És én arra gondoltam, hogy hát ez egy ilyen gyereknek való Biblia, ez már nem kellett senkinek ott a családba, és hát, hogy a gyereknek legyen Bibliája, amit visz magával a gyülekezetbe, hát ez egy ilyen Biblia. Annak idején a mi fiunknak volt egy orosz Bibliája, egy ilyen kicsi volt, ugye az könnyen elfért a táskájába, ugye abból énekelt, abból olvasott, már látszólag, ugye még nem tudott olvasni, hát ugye ez volt egy ilyen hát játékbiblia, azt lehet mondani, és arra gondoltam, hogy ez is egy ilyen. De erre kinyitotta a kislány, és elkezdte olvasni görögül. Én arché, én és így tovább. Ugye olvasta a János evangéliumából a kezdetet, hogy kezdetben volt az Isten, és így tovább, vagy volt az ige, és hát ez teljesen megdöbbentett. Az apja megtanította ezt a kislányt, aki még ugye nem jár iskolába görögül olvasni. És eszembe jutott az advent úttörők közül valaki, akit John Andrewsnak hívnak, ugye egyetemet is neveztek el róla Amerikába, hogy ez az Andrews annyira ismerte a Bibliát, hogy megkérdezték tőle, te János, tudod fejből a Bibliát? Hát azt mondja, az új szövetséget el tudnám mondani, de az ószövetségben néhol megakadnék. De nem csak ezt akartam elmondani, hanem jön még egy kis történet ehhez. Ezzel a Andrews-szal történt, hogy a fiatalok voltak, körülbelül olyan idős volt János, meg a barátai, mint ti vagytok, tinédzserek voltak, és hát a felnőttek kaptak egy szórólapot, ott a szüleik, ami a szombatról szólt. Hát a szülők félretették, akkor valami szekta terjeszti a maga gondolkodását, azt már félretették, a fiatalok meg elolvasták. Csodálkozva olvasták, hogy szombat a hetedik nap, amit meg kellene ünnepelni. Hú, a gyerekek tanástalanok voltak, hogy most ez így van-e, vagy nem. És kit kérdezzünk meg? Hát kérdezzük meg John-t. John 15-16 éves korban olyan biblia ismerettel rendelkezett, hogy egy tekintély volt, ilyen tekintetben, és akkor elvitték a Johnnak. A John azt mondta, hogy szüksége van egy kis időre, hadd nézzen utána. John elment, összevetette azokat a dolgokat, amiket olvasott a Bibliával, néhány nap múlva találkozott a barátaival, azt mondták, hogy így van, ahogy ebben a szórólapban le van írva, szombat a hetedik nap, a szombatot kell megünnepelni. És mit gondoltak, mikor kezdték el ünnepelni a szombatot? Hogy ismerve így a mai álláspontot, hogy néhány év múlva nem úgy történt, a következő szombaton. Hét közepe táján fölismerték ezt a dolgot, következő szombatot már megünnepelték ezek a fiatalok, és ugye sokszor a fiatalok azt hiszik, hogy hát ők csak egy függeléke így a gyülekezetnek, hát ugye, mert a mama elvisz, vagy az édesapám elvisz, vagy valaki, akkor nekem is el kell menni. De hát az a helyzet, hogy az Isten titeket ugyanúgy szeret, mint a felnőtteket, rátok ugyanúgy számít, és hát az a helyzet, nem gondolnám, hogy csak a John-t akarta Isten felhasználni nagy dolgokra, hanem titeket is biztos fel akar használni. Úgyhogy érdemes olvasni a Bibliát, tanulni, művelődni, ez mindenképpen hasznos lesz abban, hogy Isten föl tudjon használni benneteket. Isten áldja meg benneteket, fiatalok, és örülök, hogy találkoztam veletek, és az a helyzet, továbbra is figyelhettek, ugye ez kimondotta a ti részletek volt, de a következő időszakban is figyelhettek. János evangélium a 5. fejezeténél nyissuk ki a Bibliát. Egy jól ismert történetet fogok felolvasni, és hát majd ezzel kapcsolatban szeretném, ha Isten szólna hozzánk. Hát János evangélium a 5. fejezet, és az első 9 verset olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Volt pedig Jeruzsálembe a Lyukkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornáca volt. Ezekbe feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele, a víz felzavarása után meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki: akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg: Uram, nincs emberem, s hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus: kelj fel, vedd fel a nyoszonyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszonyáját, és járt. Ez a történet, ahogy említettem, mielőtt felolvastam, bizonyára jól ismert. De hát, ha ennek ellenére valami újat üzen nekünk az Úr, mert általában úgy szokott lenni, hogy ha ismert történetet olvas fel a lelkész, vagy az ige hirdető, akkor van egy reflex bennünk, hogy úgy szinte bezárjuk a fülünket, mert a fókákról mondják, ugye, hogy be tudják zárni, hogy ne menjen a víz bele fülünkbe, szépen bezárjuk, alaphelyzetbe helyezzük magunkat, és hát szépen el vagyunk ugye magunk gondolataival. Sőt, a feleségemnek a múltkor valaki elárulta azt, hogy ő lett volna az óra vezető egy gyülekezetbe, azt mondja, hát ne haragudj, hogy hadd ne menjek föl. Hát azt mondja, miért nem? Hát azt mondja, én becsületes ember vagyok, megmondom őszintén, szunyókálni szeretnék. Egy kicsit ott a szószéken meg mégsem néz ki jól, ha ott szunyókálok. Tehát vannak ilyen hozzáállások is, bízom benne, hogy nem egészen így van. És nézzük, kövessük végig ezt a történetet, és nézzük meg, hogy mit üzen ezen keresztül az Úr. Elég hidegen tűnik az a megfogalmazás, hogy azt mondja itt János, ugye, hogy ünnepük volt a zsidóknak. És úgy gondolom, hogy a Bibliában semmi véletlen nincs, nem azt mondja, hogy Isten ünnepe volt, vagy Isten népének volt az ünnepe, vagy valahogy, ami úgy összekötné Istennel ezt a dolgot, hanem ünnepük volt a zsidóknak. És nagyon könnyen előfordulhat ez a keresztény gyülekezettel is, hogyha Istent kihagyja. Mert tulajdonképpen az ünneplés középpontjában, a hálaadásnak, a hódolatnak a középpontjában Istennek kell lenni, és hogyha ezt eltévesszük ezt a célt, akkor tulajdonképpen van egy ünnepünk, ami lehet, hogy impozáns, lehet, hogy szép, lehet, hogy sokan jönnek el, lehet, hogy évekig is emlékszünk rá, mert olyan dolgok történtek, de azt mondják, hogy ünnepük volt az újpestieknek, vagy nem, a kőbányaiaknak, vagy a kőbányaiaknak, vagy bárkiknek, vagy a dunaújvárosiaknak, vagy bármelyikeknek, de hiányzott belőle az Úr. És ez elég nagy baj, ugye az akkor csak egy emberi ünnep volt, nem egy igazi ünnep. És ugye ott van a ólongó tömeg, valószínűleg mennek a templomba, utána jókat beszélgetnek, hiszen rég nem találkoztak, mert az ország különböző részéről jött, és Jézus nem elegyelik bele ebbe a tömegbe, hanem eljut a lyukapuhoz, egy helyre, ahol betegek vannak. Ugye van egy tó, amelyet Betesdának neveznek, és az a gondolat járja körbe, az a hiedelem, hogy néha fölzavarodik a tó vize, és amikor fölzavarodik, és aki elsőnek ér be ide, akármilyen betegségben van, az meggyógyul. De az első dolog, amit szeretnék elmondani, ugye, hogy valahogyan ünneplés és a beteg emberek, a kórházszag, és az embereknek a nyögése, panaszkolása valahogy nem illik össze. Ezért nem is jönnek a tömegből ide, egyedül Jézus jön oda, hogy részvétét fejezze ki a betegek iránt. Ennek a helynek az a neve, hogy Betesda, ami héberül azt jelenti, hogy irgalomháza vagy a kegyelemháza. Ugye? És érdekes az, hogyha oda fölírták volna föléje, neonnal, vagy valamilyen más módon, ugye most már ennél korszerű megoldás is van, hogy ugye irgalomháza, és azt, amit lát az az ember, aki oda téved, szöges ellentétben van. Mert irgalomháza az, ahol amikor megmozdul a víz, ezek a betegek egymáson keresztül mennek, az gyengébet eltapossák, annak van valami esélye, hogy meggyógyuljon, aki erős, és aki a legjobban rászorul, az nem. Így néz ki az irgalomháza. Na. És hát, ugye, bár itt iskolában jön össze a gyülekezet, de mégis azt mondjuk, hogy ez egy hetednapi adventista gyülekezet. Vajon az, ami a címke, stimmel-e azzal, ami a tartalom? Most csak egy kérdés, és én bízom benne, hogy stimmel, de nem árt néha megnézni. És nem árt néha megnézni azt, hogy én azt vallom magamról, hogy hetednapi adventista vagyok, hogy ez áll-e, vagy esetleg akkor voltam, amikor megkeresztelkedtem. Csak közben mindig egy fél lépéssel lecsúsztam, és utána már letértem elő az útról, és már minden vagyok, esetleg az nem. Nem árt újra és újra megvizsgálni ezt, hogy akár naponta, akár szombaton, vagy pénteken, mikor egyedül vagyunk és elcsendesedünk, végig gondoljuk a hetet, hogy ez a hét egy hetednapi adventistájé volt, vagy pedig egy olyanért, aki törtett a kenyérért, a mindennapi megélhetésért, vagy ugye, próbál boldogulni ugyanúgy, mint bármely más ember, aki nem nevezi magát kereszténynek. Tornácokat építettek oda, hogy védjék az embereket este a hidegtől, nappal a nap hőségétől, és úgy olvassuk, hogy rengetegen voltak itt ezen a helyen. És gyakorlatilag ugye ezek az emberek azokat az embereket mutatták be, akik saját cselekedeteikből akarnak üdvözülni. Mert nem Istenre hagyatkoztak, hogy majd Isten hoz megoldást az én betegségemre, hanem nekem kell valamit tennem. Elsőnek kell beérnem oda, ugye a medencébe. És ez nem csak Betesdában van, nagyon sokszor itt van. Ugye Isten kegyelemből üdvözít valamennyiünket. Jézus Krisztus meghalt, ő lefizette a bűnadóságunkat. Ehhez nincs mit hozzáadni. Így van? Ugye ez eddig a teológia. De mégis van valami versenyszellem sok esetben, mert mondván, hogyha szebbnek és okosabbnak tűnök, mint a lelkész, akkor hát nagyobb esélyem van, hogy ott leszek az Isten országában. És ugye jobbnak vagy szebbnek lenni, az két módon lehet. Az, hogy törtetek, ugye, és ami nem szívből van. Vagy pedig, ha olyan az az ellenfél, ugye idézőjelbe téve, hogy hát nincs sanszom, mert jobbak az adottságai, nincs sanszom, hogy jobb legyek, akkor meg szépen befeketítem. És úgy leszek jobb. Nem? Az ördög fölhasználja ezt a dolgot. Hogyha biztosak lennénk abban, és megnyugodnánk abban, hogy Jézus lefizette az üdvösségünknek az árát, és ez bőven elég, akkor nem kellene versenyezni. És akkor nem egy olyan állapot lenne köztünk, mint ott, hogy versenyezni kellene, hogy ki ér előbb, ki a szebb, ki a jobb, ki az okosabb, ki a hívőbb, ki az, aki jobban megtartja a szombatot, és ki tudja, hogy mi mindenben lehet versenyezni, hanem azt mondanánk, hogy azoknak, akik gyengébek, akiket kikért sátán, vagy most kezdenek ismerkedni az Úrral, hogy gyere, neked is van kegyelem. Én megtapasztaltam, tapasztald meg te is. Menjünk együtt a célba. Menjünk együtt, közösen Isten országa felé. Utána azt olvassuk, hogy ugye ennek a tónak az a jellemzője, ami egy hiedelem volt, de nem egy valóság, hogy megmozdul a víz, akármilyen beteg valaki meggyógyul. Milyen érdekes az, hogy az emberek sokkal könnyebben nyitottak a babonákra, a különböző ilyen jellegű dolgokra, mint elfogadnák az élethelyzetüket, hogy az Úr tudja legjobban, hogy mi válik a javomra. Ugye mindenki szeretne, aki beteg, meggyógyulni. De a mi atyánkban van egy érdekes mondat, amit valahogy elfelejtünk, hogy legyen meg a te akaratod. Ugye olyan gyorsan átszaladunk rajta, hogy valahogy az nem is annyira fontosra tűnik, holott majdnem ez az egyik legfontosabb kijelentése. Ugye vannak kéréseink, lehetnek vágyaink, lehetnek szándékaink, de legyen meg az Úr akarata. Itt ezek az emberek meg akartak gyógyulni, és elhittek olyan dolgokat, olyan dolgot, ami nem volt igaz. És ezért sor panasznak, sor nehézségnek tették ki magukat. Képzeljük el, ez a 38 éves ember, vagy 38 éve beteg ember, hányszor érezte át a csalódottságot. Valaki azt mondta, megmozdult a víz, elindult a tömeg, mivel ő béna volt, tulajdonképpen meg se tudott mozdulni, vagy talán valahogy araszolt, és mire néhány métert ment, már hallotta, hogy csobban a víz, mások értek be. Megint egy csalódás. És megint egy csalódást. És hogyha túl sok csalódást érünk át, és valahogy a vallással kapcsolatban, akkor a sátán azt akarja sugallni, hogy az Isten becsapott. Nem is úgy vannak azok a dolgok. Holott nem az Isten találta ki ezt, hanem az Isten ellensége, az emberek által. Olyan valamiben hittek ezek, amit az Isten soha se állított. És ugye néha terjengnek köztünk is legendák, olyan megállapítások, ami nem a Bibliából való, és hogyha ilyeneket hiszünk, ilyeneket elfogadunk, és ezek okoznak csalódást, akkor könnyen teszek keserű szívűvé bennünket az Isten felé, holott ő pont nem akarta ezt a dolgot. Aztán ezzel a tóval kapcsolatban nekem eszembe jut, hogy mióta adventista vagyok, hány csodaszer vonult át az adventista berkeken. Annak idején, amikor adventista lettem, mert ugye én nem úgy születtem bele az adventizmusba, akkor árnyika, tinktúra volt a minden. Ez gyógyított az égvilágon mindent. A szemőstől, a gyomorpanasztól, minden, ami csak létezett, az árnyika, tintúra, az nem is volt adventista, az megtagadta a hitet, hogy nem volt legalább egy kis üveg árnyikája valahol, ugye a kis szekrénykébe a fürdőszobába, amit be kellett vetni. Aztán utána jött az almaecet, és sorolhatnám tovább a aloe verán keresztül millió dolog. Most én nem mondom azt, hogy ezeknek nincs valamilyen gyógyhatásuk, valamilyen jelentőségük, de ne felejtsük el elsősorban az Úr gyógyít. És nem ezek. És általában az a dolog, ami mindenre jó, az semmire se jó. Mert olyan csodaszer nem létezik, ami mindenre jó lenne. Lehet, hogy több dologra is jó, és nem akarnék senkit bántani, mert ugye nem ismerlek benneteket. Jó, ha valaki ért a gyógyfüvekhez, meg használjátok, meg azért adta Isten, csak ne csináljunk bálványt belőle. Ne egy ilyen valami legyen, ami mindenre jó, és aki esetleg nem alkalmazza, mert más a véleménye, akkor az olyan, mintha megtagadta volna a hitet. Ott vannak ezek az emberek, és ott van egy 38 éve beteg ember. Jön Jézus, és a szíve megindul ezen az ember tömegen. Az embernek még akkor is megindul a szíve, nem, hogyha egy valakit lát, aki szenved. Nem egy egész tömeget. És Jézusnak sokkal érzékenyebb volt a lelkülete, mint bármelyikünké. És a legszívesebben meggyógyította volna az összeset. De azért nem gyógyította meg, mert szombat volt, ahogy kiderül, és biztos, hogyha ezt megteszi, akkor előbbre hozta volna a végzetét, és neki még volt feladata. Nem akarta a küldetésért kockáztatni, ezért már, ahogy mondtam, legszívesebben meggyógyította volna, visszatartotta magát, de amikor megtudta, hogy ez a 38 éve ott van ez a szegény ember, akkor mégis megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? És most képzeljük el magunkat ennek az embernek a helyébe. Ott vagyok 38 éve, már elhagytak a barátaim, a rokonaim. 38 év az borzasztó hosszú idő, mert nem tudom, van-e olyan, aki a dupláját megélte itt, ugye a mamák közül, de akkor is az időnknek a fele. De aki ugye 76-nál fiatalabb, annak egy jelentős része az életének. Sőt, biztos vannak olyanok, akinek betakarná az egész életét ez a 38 év. Nagyon hosszú idő. Annyi idő óta beteg. És ugye mennyi csalódás, mennyi gondolat volt ezzel kapcsolatban, mennyi hiú ábránt, és akkor valaki jön, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. És hogyha ugye nem Jézus arca tartozott volna ehhez a kérdéshez, nem az ő együttérző, szánakozó tekintete, akkor tekinthette volna ez az ember gúnyolódásnak is, nem? Mert hát mondhatta volna, hát mit gondolsz, miért vagyok itt már évek óta? Miért vágyakor arra, hogy bekerüljek a vízbe? De mivel Jézus kérdezte, és látszott Jézuson az együttérzés, a segíteni akarás, ezért ő is őszintén válaszolt, az mondja, Uram, nincs emberem. Ugye, és erre gondolt, hogy aki bevigye őt. Ezzel a mondattal kapcsolatban is legalább két gondolatunk lehet. Az egyik az, hogy nincs emberem. Hány olyan valaki van, aki magányosan él, mert nincs ember. Igaza van Pál apostolnak, aki azt mondta, hogy az utolsó napokban a szeretet meghidegül. Szétestek a családok, ott vannak az anyukák, akik egyedül nevelték föl sok esetben a gyerekeket, nem látogatják őket. Hogy bejárok egy öregek otthonába, ott a portásnő elmondta, hogy vannak olyan gyerekek, akik bejönnek a nyugdíjért, ami több, mint amennyit levon az öregek otthona, ugye, mert az hát úgy van, hogy ők kezelik azt a vagyonrészt, azért a pénzért bejön, de a mamához már nem megy föl. Micsoda borzasztó dolgok vannak. És lehet, hogy a legrozasztóbb dolgokat nem is ismerjük, és nem is lenne cél, hogy most ezeket elmondjuk, de sajnos úgy vannak, hogy elfogynak az emberek. És mint gyülekezet, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy nincs emberem, nem ismerem így a ti dolgaitokat, de úgy elég sokat jártam gyülekezetbe, hogy tudom, hogy vannak emberek, akik bejönnek a gyülekezetbe, ott vannak, és vannak, akik elhagyják a gyülekezetet. Vagy a bűneik miatt, vagy valahogy elsodródnak, és vajon utána megyünk-e ezeknek az embereknek? Vagy azt mondják, hogy nincs, aki érdeklődik utána. És természetesen nem azt akarom mondani, hogy értsünk egyet, hogyha valaki ugye elkezdte szombatot megtörni, és ezért a gyülekezetnek el kellett köszönni tőle, vagy valamilyen más bűnbe esetve, hogy ezzel egyetértünk, de az együttérzés és az egyetértés az nem ugyanaz. Egyetérteni nem kell a bűnnel, de együttérezni az emberrel, még ha maga okozta a baját, igenis, az krisztusi kötelesség. A másik dolog az, hogy azért néha mi is tehetünk arról, hogy vannak-e emberek körülöttünk, vagy nincsenek. Mert az, aki önző módon és olyan keményen élte le az életét, az majdnem csak, hogy egy önbeteljesülő proféciának a végeredményét látja, amikor azt mondhatja, hogy nincs emberem. Természetesen az ilyeneket se kell elhagyni, de azért ugye az, aki kedves volt, barátságos volt, bár azzal is megtörténhet, hogy nem azt kapja vissza, amit adott, de az, aki durva volt, az, aki barátságtalan volt, az majdnem csak előidézi azt, hogy elkopnak mellőle az emberek. Hadd mondjak el egy valamit. Egy valós történet, hogy mennyire el lehet marni az embereket magunk körül, és ráadásul ez valaki adventista volt. Talán ezt a történetet Budapesten is megértik, bár ez vidéken játszódott. Az volt, hogy volt egy adventista család, és akik hát ugye azon kívül, hogy dolgoztak a TSZ-be, volt egy kis földjük, és ami felesleg volt, ami nem kellett nekik, azt eladták. Teljesen természetes dolog. És egy évben jól termett a kukorica. A testvér, ugye amikor a szomszédjának, vagy ott egy ismerősnek, vagy a falubelinek kimérték a kukoricát, ugye lemérték a mérlegen, ugye megvásárolta, és megvolt ennek a egységára. Amikor odaadta ugye a kukoricát, akkor még néhány csövet rátett, ugye, ahogy a Biblia mondja, hogy jól megrázottat. Az asszony elment, és azt mondta, add vissza azt a három csövet, amit a férjem rátett. Ezzel népszerűsítette magát. Olyan volt, akire azt mondta, hogy ha bajba leszel, akkor hát lemondok az időmről, és segítek rajtad. Ezt munkálta. Nem beszélve arról, hogy ugye az adventizmusra se éppen dicsőséget hozott. Tehát amikor az van, hogy nincs emberem, akkor sok esetben talán mi is okai lehetünk ennek. Tovább haladva, még itt ennél a kérdésnél, ugye, hogy ez az ember annyira csőlátó lett, annyira nem tudott elszakadni attól a gondolattól, hogy ő úgy gyógyulhat meg, hogyha bekerül a vízbe valamilyen módon, hogy amikor Jézus megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni, akkor nincs is más elképzelése a gyógyulásra. Csak az az út. És sokszor mi is valahogyan van egy sémánk, és nem tudjuk elképzelni, hogy az Úrnak még van ezer megoldása erre a problémára. Van egy elképzelésünk, ezt csak úgy lehet megoldani. És ha az Úr az Isten, akkor tulajdonképpen miért ne tudná sokkal másképp is megoldani, mint ahogy mi elképzeljük, és nem csak abba a sémába tudnánk gondolkodni. És a misszió tekintve is, de most nem akarok nagyon belemenni ebbe a kérdésbe, hogy lehet, hogy vannak bizonyos sémák, és azokat ismételjük, több gyülekezetnél megtapasztaltam azt. Az idén se volt semmi eredménye, tavaly se volt semmi eredménye, tavaly előtt se volt semmi eredménye, de azt mondjuk, hogy gondoljuk újra dolgokat. Próbáljunk valami más módszert, vagy más réteget elérni, vagy más helyen az nem megy, hanem mindig csak ugyanaz a dolog. Érdemes néha, ha nem mennek a dolgok, újra gondolni, hogy nem kellene másképp megpróbálni, vagy más réteggel, vagy más módszerrel, vagy valamilyen más forma, nem mindig ugyanaz, próbáljunk kilépni a sémából. És erre néha jó az, hogyha nem itt gondolkodunk erről, hanem egy kicsit elmegyünk messzebbről. Hogyha térbe elmegyünk, akkor valahogy kívülről látjuk a dolgokat, és akkor nem vagyunk annyira a rabjai az eredeti elgondolásoknak, de lehet, hogy ez ide nem vonatkozik, és csak így megjegyeztem ezzel kapcsolatban. És akkor Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy kelj fel, vedd a te nyoszoljádat, és járj. Itt volt a forduló pont, amikor az lesz, hogy meggyógyul az ember, vagy nem gyógyul meg. Mert lehetett volna egy devel válaszolni. Uram, én ugasz, hogy meg akarok gyógyulni, de hát az én betegségem, és akkor mondhatta volna latinul, hogy mi, hát ez nem olyan, hogy csak úgy fölállok, vagy csak úgy, ahogy te ezt elképzeled, és hogyha elkezd magyarázkodni, akkor vége mindennek. És Jézus, higgyétek el, nekünk is számtalanszor mondta, hogy kelj fel, vedd a nyoszójádat és jár. Mert lehet, hogy vannak bűnök, amikbe újra és újra visszacsúszunk. Vagy vannak rossz tulajdonságok, amiktől szeretnénk megszabadulni. Vagy vannak megrögzött rossz szokásaink, és sorolhatnánk tovább. És tulajdonképpen rájövünk, hogy már 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve hordozzuk magunkkal ezeket a dolgokat, és nem sikerült megszabadulni. És miért nem? Mert mindig meg tudtuk magyarázni, hogy miért nem megy ez a dolog. Ugye azért, mert kiskorunkban ugye hideg volt a bili, amire ráültettek, meg mit tudom én, millió ilyen, ugye, segítenek a pszichológusok megmagyarázni, hogy miért vagyunk ilyenek. Ne a pszichológusokra hallgassunk, hanem az Úrra. Azt mondja, kelj fel, vedd a te nyoszójádat és jár, akkor indulj el. Ez az ember úgy tett, mintha tudna már mozogni. És mihelyt ezt elkezdte tenni, valóban megelevenedett. Így írja el a Jézus élete című könyvünk. És mi is, hogyha hiszük, hogy az Úr meg tudja tenni, és úgy teszünk, mint akik már győztesek, mint akiket az Úr átsegített azokon a dolgokon, akkor a győztesek lehetünk, és megtapasztalhatjuk a gyógyulást. És lehetnek az életünkben nem csak ilyen lelki természetű gondok, hiszen olyan most végig söpört az országon ez a probléma, amikor nagyon sokan anyagilag kerültek bajba. És sok-sok minden lehet olyan, ami úgy gondoljuk, hogy ez annyira stabil nehézség, mint ennek az embernek a bénasága, hogy ebből gyakorlatilag nincs megoldás. De az Úrnál van. Vigyük eléje, és lehet, hogy nem úgy lesz a gyógyulás, aminél ennél az embernél, hogy azonnal ő tudott állni, és azonnal de az Úr meg tud segíteni bennünket. Néha lehet, hogy vár egy kicsit, ugye beszéltetek a szombatiskolában az időzítésről, de Isten elég hatalmas arra, hogy meggyógyítson bennünket, hogy segítsen, hogy az a dolgot, ami nyomaszt, ami teher az életünkbe, azt letegyük tenni, hogy a hátunk mögött legyen. Jézus nem sokára el fog jönni. És ugye, ha én bízom benne, hogy akikkel ma itt találkoztam, és még nagyon sokan, akiknek még szóltok, belül leszünk az Új Jeruzsálemen. És lesz egy nagy csoport, aki kívül lesz. És Jézus egy kérdést tud csak föltenni nekik, hogy miért nem keltetek fel, miért nem vettétek a nyoszójátokat, és miért nem jártatok. Én bízom benne, hogy nekünk nem kell föltenni neki ezt a kérdést. Adja meg ezt Isten az ő kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk a te igédért, és hálásak vagyunk ezért a történetért, amit most tanulmányozhattunk. Köszönjük, hogy mi olyan ünnepeket ülhetünk, amikor itt van köztünk az Úr, amit ő is ünnepnek tart. Köszönjük, hogy velünk vagy a bűneink, gyengeségeink dacára, és a magadénak vallasz bennünket. Köszönjük azt is, hogy ez a történet arra is rámutat, hogy mennyire fontos az, hogy mi ne más nevet viseljünk, mint amilyen a mi belsőnk. Kérünk, segíts nekünk, hogy méltók legyünk a te nevedhez, hogy méltók legyünk ahhoz, hogy keresztényeknek nevezzük magunkat. Szeretnénk megköszönni azt is, hogy Jézus Krisztus az a gyógyító, aki nem csak a bűneinkből, nem csak a testi betegségeinkből tud megszabadítani, hanem segítséget tud nyújtani az élet különböző küzdelmeibe, nehézségeibe is. Kérünk, add, hogy hittel tudjunk odafordulni, és kérjünk szabadulást, segítséget akkor, amikor bajban vagyunk. Kérünk, add, hogy imádkozó emberek legyünk, akik bizalommal fordulnak az ő Urukhoz minden körülmények között. Szeretnénk arra kérni, segíts, hogy ez a gyülekezet fölemelkedjen, betöltse a hivatását, és elérje azokat az embereket, akiknek fölteszi Jézus azt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. Atyánk, add, hogy jó eszközök lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Jézus drága nevéért kértünk. Amen.
Amen.
Végezetül az Atya Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon köztünk. Amen.
Amen.